153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Bodor Zsófia, akivel tulajdonképpen a Tormai János Múzeumban találkoztam, amikor a Bodor Miklós tárlatot nyitottad meg, és hát engem nagyon lenyűgöz nyilván Miklósnak a munkássága, de engem jobban lenyűgözött a te életutad, amikor megtudtam, hogy 20 év korkülönbséggel, 35 évesen, 3 gyerekkel vágtál bele ebbe az új házasságba. Én azt gondolom, emögött egy olyan asszonyi sors van, amit mindenképpen érdemes megismerni. Köszöntelek szeretettel.
Kedves Ági, én is köszönöm, hogy itt vagy nálam, és hogy most személyesen tudunk beszélgetni. Amire kíváncsi vagy, arra válaszolok.
Én azt gondolom, hogy ez az én csodálkozásom, ez sok emberé, ez egy fantasztikus bátor döntés, úgyhogy kezdjük a te életutadat megmutatni. Ahogy készültünk itt a beszélgetésre, azt mondtad, hogy ha valóban az életutadra vagyok kíváncsi, akkor a nagyszülőkkel kell kezdeni, és ez nekem nagyon tetszik. Szóval kezdjük a nagyszülőkkel.
Rendben. Hát ez azért is fontos, mert a döntésemhez a nagymamám elmesélése hozzájárult. Az a nagy helyzet, hogy amikor ugye én születtem 45 áprilisában, de az a helyzet, hogy én egy nem várt gyerek voltam. Szóval engem igazán anyám nem várt, de abban az időben nem lehetett terhesség megszakításról szó sem, így szegény bármit tett, nem sikerült a dolog, és én a mai napig itt vagyok.
Szóval te nagyon akartál élni.
Ezek szerint igen, mert most, hogy elmúltam 74 éves, még mindig itt vagyok, és most jött el az alkalom, hogy erről neked meséljek.
Hányadik gyermek voltál?
Én a második. 5 év korkülönbség volt a bátyám és köztem, és szegény bátyámat most temettük el 2 hónappal ezelőtt. Úgyhogy ez is egy kemény dolog, és hát anyámnak annak idején volt egy vérzékenysége, amit abban az időben még nem tudtak ugye, hogy mitől és miért van, és gyakorlatilag őneki akkor azt mondták, hogy nem születhetnek gyerekei. És hát ennek ellenére lettünk mi ketten, így 5 év korkülönbséggel.
Ezért nem akart téged? Mert nem téged, hanem gyermeket?
Nem ez volt az oka. Ez is egy érdekes dolog, ugye, hogy az én apám az a Szőnyi Olajművek, ami amerikai-magyar cég volt, ott volt értékesítési igazgató. De hát én ezekről csak az elmesélésekből tudok, mert akkor én még ugye semmit. Elég az hozzá, ugye, amikor államosították a Szőnyi Olajműveket, akkor ugye nagyon-nagyon sokan az Andrássy út 60-ba kerültek. És ahhoz, hogy ő ezt megússza, ahhoz ő elment. Itt hagyott bennünket magyarul 48-ban, diszidált, és semmit nem lehetett tudni, hogy hová került, és miért hagyott itt bennünket. Úgyhogy gyakorlatilag, amikor ugye ő ezt eldöntötte, akkor mi lekerültünk a nagyszülőkhöz Pécsváradra, mert én ott születtem, és gyakorlatilag 11 éves koromig éltem a nagyszülőkkel. És miután ugye apánk illegálisan diszidált, ezért az anyámból, aki addig nagyságos asszony volt, abból segédmunkás lett Budapesten egy pinceműhelyben, és mi gyerekek pedig, amikor már cseperedtünk, mi pedig nem tanulhattunk tovább. Hát ezt ismered, ezt a történetet. Úgyhogy gyakorlatilag a bátyám az automotorszerelő lett, én pedig női szabó szakmát tanultam, mert nem volt másra lehetőség. Közben ugye, amikor már ugye felnőtté váltam, és ugye megvolt a bizonyítvány, akkor ismertem meg az első férjemet, és akkor így hamarosan férhez mentem.
A női szabóság azért nem volt elnyomtalanul, mert itt körülbelül egy fél órát eltöltöttünk a birodalmadban. Nagy örömömre, nem a rádióba jöttél, én jöttem el hozzád, és fantasztikus ez a színvilág, és ez a kézimunka birodalom, és művészi szinten a harisnya virágok. Szóval le vagyok nyűgözve, és őszinte legyek, már megfogadtam, hogy valamelyiket biztos ki fogom próbálni. A gyermekkorodban tehát akkor a nagyszülők neveltek?
Igen, 11 éves koromig a nagyszülők neveltek, és ugye 56-ot ott éltem meg Pécsváradon a nagyszülőkkel, és amikor az 56-os forradalom ugye lezajlott gyakorlatilag, akkor én úgy éreztem, hogy én nekem mégis az anyámmal kellene lennem. És hát ez egy eléggé drámai döntésem volt. Az én anyám szegény Budapesten úgy élt albérletbe, hogy egy cselédszobát bérelt, ami se nem fűthető, se víz, nincs bent semmi. Magyarul egy héten egyszer lehetett fürödni a fürdőszobában, meg volt, hogy délután hány órakor főzheti meg az ebédet, És hát volt egy közös WC. És akkor gyakorlatilag ő ott élt fönt Pesten, a bátyám már ott volt, mert már ipari tanuló volt, és akkor én harmadiknak oda mentem szintén, és ezt úgy képzeld el, hogy akkora volt a szoba, hogy az egyik falnál volt egy vaságy, a másik oldalon pedig volt egy sezlony, és akkor így aludtunk, hogy a bátyám aludt a vaságyon, én pedig az anyámmal aludtam a sezlonyon. És akkor annyi hely volt, ugye, hogy éppen hogy csak valami. Így éltünk, én 57-től 63-ig éltem ott. Pesten az Ihász utcai iskolába kerültem be, hetedikbe, és én nem tudom, szóval sokan panaszkodnak, hogy ó, micsoda trauma volt ez, meg hogy. Én nekem ez akkor érted, elfogadott volt, hogy nem volt egy asztalod, ahol írjál, hanem ültél az ágynak a tetején, és ott tanultál, meg ott írtál.
De az anya közelbe volt, és a tesó ott volt.
Hát igen, ők is ott voltak, és így valahogy könnyebb volt ezt elviselni. De nem okozott gondot különösebben, úgyhogy ebből kikerültem.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Bodor Zsófia életútjáról mesél nekünk személyesen. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk a riportot.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket. A témánk Bodor Zsófia életútja. Annyira valahol szép ez a nehéz élet, úgy egyszerre, meg hogy édesanyád nem tört meg, és szóval ezek olyan emberi, különleges és szép dolgok. Szép nő is volt?
Szép nő volt, anyám szép, kimondottan szép nő volt, igen. Eredeti bronzvörös haja volt, egy gyönyörű kontya volt, és az a tartás, ami benne volt, az irigylésre méltó volt.
Neked milyen színű hajad volt? Most mind a ketten őszek vagyunk.
Én nekem szőke volt.
Mesélj a házasságodról, mert mondtad, hogy ebben egyrészt ugye korán döntöttél, nyilván azért 20 évesen még nem úgy dönt az ember, mint később, és ugye a nagymamának nagy szerepe volt ebben, na szóval.
Hát igen, hogy tulajdonképpen az, hogy férhez mentem, abban nem volt a nagymamának nagy szerepe, hanem abban, amikor én elváltam, és a Miklóst választottam, abban volt neki döntő szerepe. Na most ugye, amikor én férhez mentem, akkor ugye még Pesten éltünk, és amikor végzett a férjem az orvosin, abban az időben az óriási nagy szó volt, hogy egy fogorvos kapott egy lakást, egy állást, mert rengeteg végzős volt, de olyan hely, ahol állás lakással van, az nem volt. Úgyhogy amikor mi ide lekerültünk, akkor már az emese lányommal terhes voltam, és akkor nem sokra rá, ugye 14 hónapra rájött a Mari lányom. Aztán akkor hát történtek olyan dolgok, amik felborították ezt a békét a lelkemben. 4 év után derült ki az, hogy mondjuk ez egy igaz történet volt, hogy tudod, a nőknek mi a sorsa. Ezeket nem tudom, hogy szabad-e elmondanom, mert én őt nem akarom bántani, mert így utólag ennyi 40 év távlatából sok mindent másképp látok. De tudod, hogyha egy nő megéli azt, hogy őt megcsalják, akkor az nem lehet elfelejteni. Azt nem lehet elfelejteni. És gyakorlatilag én elhittem azt, hogy nem. És 4 év után derült ki, hogy igen. És akkor én annyit mondtam, hogy nézd, nem teszem minden nap az asztalra, de eljön az én időm. És ez 11 év után jött el, és addigra született még egy gyerekünk. Mert én úgy gondoltam, hogy ott nekem nincs más lehetőségem, mint hogy a gyerekeket fölnevelni, és aztán élni így. Nem volt nekem rossz dolgom, mert mindenünk megvolt addigra. Csak hát...
Lelkileg nem volt az igaz.
Nem úgy működtem, ahogy kellett volna. Igen. És hát tulajdonképpen a Miklós úgy került a képbe, hogy én őt már ismertem 4 év óta, mert oda került Kiskunmajsára kultúrház igazgatónak. És ugye ő járta a falvakat, és gyűjtötte az értelmiséget arra, hogy ő Kiskunmajsán ilyen kulturális műsorokat tartott, színvonalas hangversenyeket, kiállításokat, és ő erre toborozta az értelmiséget. És hát persze hozzánk is oda tévedt, de hát én a 3 gyerek mellett a mosógép és a pelenka halomba éltem, és én soha nem jutottam el egy kiállításra. Úgyhogy mindig ment a férjem. És aztán a végén az történt, hogy úgy gondolta a férjem, hogy csinálunk egy kamara kiállítást a mi lakásunkba. És ez meg is történt, És az volt ugye az egész dolognak a lényege, hogy a képekért, meg ezekért a dolgokért a végén én mentem, és én hoztam el a képeket, amiket kitettünk, és gyakorlatilag, amikor én a Miklós munkáit megismertem, akkor megéreztem, hogy a Miklós nem az az ember, akit én ismerek, hanem akit a képeiben látok. És én akkor tudtam, hogy ő egy olyan ember, aki hozzám tartozik.
Lebilincselő ez az egész. Nagyon izgalmas. Maradjanak velünk, Bodor Zsófiával beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk a mai nagyon-nagyon izgalmas életútriportot Bodor Zsófiával. Bodor Miklós feleségéről van szó, aki Kiskunhalason itt él, és nagy örömünkre most mesél az életéről. Ott tartottunk, hogy Budapestre költöztél, úgy döntöttél, és egy icike-picike szobában édesanyáddal, édesapa ugye elhagyott benneteket, hiszen muszáj volt diszidáljon. Egy picit anyukádról mesélj, hogy azért az nem lehetett egy egyszerű történet, hogy ilyen nagy szegénységben, nehéz sorban, miután ő nagyasszony volt, ugye, annó a kezdet-kezdetén, megtört volt, vidám volt, milyen volt?
Ez nagyon érdekes, mert tulajdonképpen érted, anyám a méltóságát végig megőrizte. Még ebben a pici kis lyukban, ahol éltünk meg, ahol ő dolgozott, volt neki két ruhája, érted, egy szoknya, egy blúz, meg még egy. Mindig arra emlékszem, hogy mindig tiszta volt rajta, kivasalva minden, nekünk minden nap étel volt az asztalon, és én nem láttam őt úgy, hogy ő mondjuk állandóan keserget volna. Az biztos, hogy ezt neki nehéz volt megélni, hogy itt hagyta a férje úgy két gyerekkel, hogy semmit nem tud róla, próbálkozott is, hogy kiderítse, hogy hová jutott, de nem jutott a nyomára.
Tehát akkor ez nem egy megbeszélt döntés volt, hogy kedves párom, nekem itt kínzások várnak, hanem ez teljesen egyszer csak eltűnt apa.
És akkor még azt képzeld el, hogy 59-ben nekem lett volna egy mandula műtétem, és miután a nagybátyám Kecskeméten volt orvos, így lement a munkahelyi kocsival, úgyhogy úgy vitték őt, hogy elintézze. És soha nem felejtem el, hogy a főbérlőnknek a szobájába ültem, és vártam, hogy az anyánk majd csak hazaér. Anyánk nem ért haza, hanem éjjel 3 órakor jött a rendőr, és mondta, hogy baleset érte őket, és hogy majd mehetünk a baleseti sebészetre, ott megtaláljuk. És kérlek szépen, 3 csigolyája törött el anyámnak, mert beleestek egy árokba fejjel. 6 hónapig nyaktolcombig gipszbe volt, és ott voltunk egy fűtetlen cselédszobában, és az lett a nóta vége, hogy én Óbudára az unokatestvéremékhez jártam át Kőbányáról aludni, reggel mentem őt ellátni, iskola után mentem megint ellátni, utána mentem Óbudára, és akkor másnap folytattam.
Meséltél a nagymamáról, hogy a te életedet nagyon befolyásolta, és azt is elmesélted, hogy viszonylag korán férjhez mentél, az első férjedhez, aki fogorvos volt. Hány éves voltál ekkor?
Nem voltam még 20, de abban az időben ez nem is volt olyan nagy csoda, hogy egy nő 19 évesen már úgy érzi, hogy na, férjhez mehetünk. Meg ugye ezek a családi körülmények, meg a lakhatás, ugye, mert 63-ban kaptunk a József Attila lakótelepen egy egyszoba összkomfortos lakást, de akkor is mindannyian össze voltunk zárva, mert az anyámnak közben lett egy élettársa, és így akkor már ugye 4-en voltunk, közben a bátyám katona volt, az a rész kiesett. És aztán akkor úgy döntöttünk mind a ketten a bátyámmal, hogy én meg férhez megyek, ő meg megnősül. És így egy napon megtartottuk az esküvőt, úgyhogy ő megnősült, én meg férhez mentem, és elkerültünk otthonról.
Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Bodor Zsófia életútjáról.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk a mai beszélgetést. Bodor Zsófia mesél az életútjáról. Ott tartottunk, hogy tulajdonképpen csodával határos módon nem kerested az alkalmat, mégis megismerted a Miklóst a munkáink keresztül, és érezted, hogy összetartoztok. Hogy folytatódott a történet?
Amikor konkrétan eldöntöttük, hogy mi összetartozunk, akkor odaálltunk a volt férjelé, és elmondtuk. És ő tudta, hogy miről szól a dolog, és nem volt ebből semmi probléma. Ő is jóvá hagyta, és utána ugye megtörtént a válás.
A nagymamának hol a szerepe?
A nagymamának kérlek szépen ott a szerepe, hogy amikor én a Miklós mellett eldöntöttem, hogy az életem vele élem le, a nagymamának a szerepe ott volt, hogy amikor 24 éves koromban elmentem ő hozzájuk látogatóba, a nagymama leültetett, és egy döbbenetes dolgot mondott el. Ő akkor már 75 év körül volt, és azt mondta, hogy lányom, nem akarok úgy meghalni, hogy te ne tudd a valóságot. És aztán, hát igen, itt jön a nagy döbbenet, kérlek szépen, hogy a nagymama mondta, hogy nem biztos, hogy a bátyád és te testvérek vagytok. Ez volt az egyik döbbenet. A másik döbbenet, amit elmesélt, az kérlek szépen az volt, hogy ő 20, nem tudom én hány éves korában szerelmes volt valakibe, és tulajdonképpen ő nem merte meglépni ezt a történetet, mert azért abban az időszakban, ebben a 20-as, 30-as években ez még nem így működött, hogy egy nő úgy gondolta, hogy most én lépek, és aztán mehetek, mert se munka, se pénz, se semmi, és hogy ugye a bizonytalanba nem mert elmenni. És azt mondta, hogy ő ezt soha nem bocsájtotta meg magának, hogy ő ezt a lépést nem tette meg. És ugye amikor mi a Miklóssal erre a döntésre jutottunk, akkor a nagymama nekem eszembe jutott. És akkor azt mondtam, ha most én ezt nem lépem meg, akkor a saját életemet teszem gyakorlatilag tönkre. És annak ellenére, hogy nehéz erről beszélni, mert a három gyerek, akárhogy is nézzük, valamilyen szinten megsínylette a mi válásunkat, de ha belegondoltam abba, hogy felneveljük a gyerekeket, mindegyik kikerül, házasság és egyéb elkerülnek a házból, én akkor egy 50-60 éves nőként ott maradok egy olyan életbe, ami nekem nem jó. És ezt nekem akkor el kellett döntenem, hogy melyiket választom, és én a mai napig nem bántam meg azt a döntést, amit meghoztam, és én nekem volt 31 évem a Miklóssal, ami mindenért kárpótol.
Azt gondolom, hogy kevés nő mer ilyen bátor döntést tenni, és ebben a bátor döntésben benne van egy bátor nagymama, aki elmerte ezeket a dolgokat, nem vitte magával a sírba.
Igen, de volt neki egy nagy kérése emellé, hogy addig, amíg ő él, addig én erről nem beszélek az anyámnak. Na most gondold el, hogy a nagymama volt körülbelül 75 éves, és 90 éves korában halt meg. És hogy én nekem addig nem volt lehetőségem arra, hogy én ezt az anyámmal tisztázzam. Viszont amikor már a nagymama meghalt, akkor meg már értelmét nem láttam. Mert hogyha az én anyám erről nem tudott beszélni, annak valami oka volt, és próbálom neki megbocsájtani. Én meg átestem a ló túloldalára, mert ennek tudatában, amit a nagymama elmondott, én elhatároztam, hogy én az én gyerekeimet soha be nem csapom, soha nem fogok hazudni, és tulajdonképpen voltak dolgok, amiket korábban tudtak meg, mint ahogy kellett volna. És ugye annak is vannak hátrányai. Ez a másik része pedig a dolognak, hogy ez egy szintén nagy bátorság, hogy én most ezekről neked beszélek.
Igen, én nekem végig ez jár a fejemben. Mindig az a véleményem, mint a Shrek, amit mond, hogy jobb kint, mint bent. Több kárt okoz, akármerről is nézzük, igen. Ha bent tartunk dolgokat, igen. Amiknek esetleg kint lenne a helye.
Én ezt pontosan így érzem, és így élem meg, hogy gyakorlatilag az, hogy én még egészségileg és fizikálisan itt tartok, azt ennek köszönhetem, hogy én nem magamba gyötröm ezeket a dolgokat, hanem van, akivel tudok erről beszélni.
Azért a fejemben, hogy miközben te kerültél, és nyilván a gyerekek kicsik voltak, neked volt-e munkád? Mert az általában szokott segíteni egy nőnek.
Természetes a férjem mellett asszisztensként, vagy hát orvosírnokként, mindegy, hogy minek veszük, 15 évig én mellette dolgoztam. És aztán ugye, amikor mi a Miklóssal összekerültünk, hát ez is egy szép történet, ugye, mert ő neki az akkori időszakban ugye még a pártitkárok nagy urak voltak, és kérlek szépen behívatta a pártitkár, és azt mondta, hogy hát akkor dönts el, hogy hogyan, mert ő erkölcstelen életet él, és akkor hogyan tovább. Hát tudod, kultúrházigazgató, hát szóval igen. És akkor a Miklós azt mondta, hogy oké, felmondott, ott hagyta a munkahelyét, 55 évesen, kimentünk a tanyára, minden nélkül, és 5 évet kellett várni arra, hogy ő az első nyugdíját megkapja, ami 4300 forint volt keményen. Viszont engem pedig kitettek a munkahelyemről, úgyhogy akkor éppen semmi nem volt. Akkor jöttek azok az időszakok, hogy ösztöndíj, megyei ösztöndíj, szóval rengeteg ösztöndíj segítségünk volt, és így boldogultunk. A legjobb ösztöndíjunk az a Kiskunhalasi, amikor már ide bekerültünk, a Halasi Papíripari Vállalattal történt, úgyhogy ők havi 5000 forinttal támogattak bennünket a rendszerváltásig. És a rendszerváltás után mindennek vége volt.
Azt gondolom, hogy akik velünk tartottak, azok teljesen meg vannak arról győződve, hogy ez egy nagyon-nagyon bátor döntés volt. Minden el lett engedve a lényeges dolgokért, és azok nem lettek elengedve. Bodor Zsófia életút riportját egy hét múlva folytatjuk. Tartsanak velünk akkor is ugyanekkor ugyanitt.